Álljunk fel, testvérek, és imádsággal kezdjük meg a ma délelőtti istentiszteleti alkalmunkat. Urunk Istenünk, nagy hála van a mi szívünkben, amikor megállunk itt a Szent Színed előtt. Emlékezhetünk arra az áldozatra, amit tettél, éltünk, hogy a te egyszülött fiadnak nem kedveztél, hanem mindnyájunkért odaadtad. Köszönjük Istenünk, hogy boldogan vallhatjuk, hogy a megváltott népek sokaságához, a fehér ruhások seregéhez tartozhatunk. És köszönjük te neked, hogy a lelkednek a birtokosa is lehetünk. És örömmel mondhatjuk, hogy hazánk van, örök boldogságunk van ott majd te nálad, hogyha befejezzük majd a földi pályafutásunkat. És ezzel az élő reménységgel élhetjük a mi életünket. Köszönjük Istenünk, hogy te velünk voltál az hét elmúlt napjaiban. Köszönjük, amikor rogyadozott a mi térdünk, amikor úgy éreztük, hogy erőtlenek vagyunk. És te lenyúltál szeretettel hozzánk, megerősítetted a mi lankadó térdeinket, kiegyenesítetted a kezeinket, és tudtuk végezni azt a munkát, azt a szolgálatot, ami a hétköznapokban várt ránk. Köszönjük te neked, Istenünk, hogy most is akarsz tölteni mennyei eledellel, tartalommal a mi szívünket. Mert tudod, Istenünk, hogy az élő ige, ami most fog hangzani, az tart meg bennünket az örök életre, a jó hallgatói és megtartói vagyunk annak. Kérünk Istenünk, hogy valóban áradjon a te igéd által, a te szereteted, a te lelkednek ereje, hogy tudjuk végezni azt a feladatot, amit ránk bíztál. Áld meg így Istenünk a ma délelőtti közösségünket együtt te veled. Köszönjük, hogy a te fiad az Úr Jézus nevében kérhetjük ezt. Ámen. Pál apostol Timóteushoz írt első levél, 6. fejezet, 6. igeverstől a 10. igeversig. Így hangzik velünk Istennek írott igéje. Valóban nagy nyeresség a kegyesség megelégedéssel. Mert semmit sem hoztunk a világban, nem is vihetünk ki semmit belőle. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe, meg csapdába, sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket pusztulásban és romlásba döntik. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, amely után sóvárogva egyesek eltévejedtek a hittől, és sok fájdalmat okoztak önmaguknak. Amit elolvastam, az első ige úgy kérdődik, hogy valóban nagy nyeresség az Isten félelem megelégedéssel. A nyeresség szó hallatán általában, amikor meghallják az emberek azt, hogy ezt a szót, hogy nyeresség, hirtelen felkapják a fejüket, odafigyelnek erre a szóra. Hát ki ne szeretné azt, hogy az életében valami nyeresség, nagy nyeresség történne az életében. Ha meggazdagodna, egy kicsit jobban, jobb körülmények között élne. A befektetett munkájának nagyobb haszna, jövedelme lenne. Hát ki ne szeretné? Ki ne szeretne jobban élni ebben a világban? Ezt használják ki a mai világban a csalók, a szélhámosok. Az embereknek ráutaznak a kapzsiságukra, a hiszékenységükre, mert az emberek szeretnének nyerességet elérni, szeretnék, hogy az a kis pénz, ami most van neki, az a pár ezer forint, az több százezer forint legyen. Hát ezáltal a csalók kihasználják, és volt annak idején a piramis játék. Mennyi ember belement ebbe a játékba? És utána nagyon szomorúan, fájdalmasan tapasztalta meg, hogy amit belefektetett idáig pénzt, hát az elúszott, elveszett. És hány ilyen dolog van, hogy még a napjainkban is, hogy az emberek belemennek a nagyobb nyereség érdekében, feláldoznak olyan dolgokat, eladják az autójukat is, hogy odaadják annak a csalónak, annak a szélhámosnak, hogy jobban kamatozza, jobban fialjon a pénze. A nyeresség az a közgazdasági értelemben az azt jelenti, hogy vállalkozásból, adásvételből származó tiszta jövedelem. Többet kapok vissza, mint amennyit befektettem. Ez a nyeresség. Az Úr Jézus is mondja, hogy méltó a munkás a maga jutalmára. Olvassuk az igében, hogy a számtóvető erejét, idejét, izzadságát, mindent használva elveti azt a magot, hogy abból a mag majd kikeljen, és ezáltal neki haszna, nyeressége legyen, el tudja tartani a családját, sőt, még a piacra is tudjon vinni a többletből. Meglegyen a munkájának a gyümölcse, mert méltó a munkása maga jutalmára. Olvassuk Jézusnak a példázatát is, hogy Jézus nem, nincs ellen a nyerességnek, mert olvassuk, amikor a gazda elmegyen távoli vidékre, megbízza a szolgáit. Odaadja az egyiknek az 5 talentumot, a másiknak a 3 talentumot, a harmadiknak az 1 talentumot. És akik, amikor visszatért a gazda, azok a szolgák, akik jól sáfárkodtak, aki adott, nekik adott talentummal, aki nem 5-öt, hanem 10-et adott, megduplázta, azt az Úr Jézus megdicsérte, hogy nyeresség származott belőle, befektette azt a pénzt. De az a szolga, aki kapta azt az 1 talentumot, aki elásta, aki nem tudott felmutatni már csak azt az egyet, amit kapott az Úrtól, azt tudjuk, hogy a gazda nagyon megdordálta. Azt mondta neki, hogy hát nem el kellett volna minden a pénzlátókhoz. Legalább és akkor ott befektetni, hogy nyerességet hozzon. Hát az írás azt mutatja, hogy valóban, hogy ha tisztességesen dolgozunk, akkor el is várjuk azt, hogy abból nyeresség származzon. Akkor van baj, ha az a nyeresség nem tisztességes eszközökkel kapom meg. Ha korrupcióval, csalással, lopással jutok ahhoz, a többlethez, az már az Úr szemében utálatos. Nagyon sok hívő is előfordul az, hogy belesik a szerencsejátékoknak a csapdájában. Mert kecsegtek bennünket a nagy vagyon, hogy én is szeretnék szebb ruhát, szebb lakást, szebb autót vásárolni. Ott van sokszor a lelki tudatunk alatt ez a nyomás, és ezeknek tudjuk ellenállni. A munkahelyemen is többször csábítottak engemet arra, hogy hát olyan jó számkombinációik vannak, hogy totózzak velük, meg lottózzak. Nem fogom megbánni. Bejön majd előbb-utóbb az a nagy nyeresség. És akkor én azt mondtam, hogy hát nekem, én már eljártam a nagy nyerességet. Én már egy nagy főnyereménynek meg vagyok a jutalma. Jutalmasa vagyok. Csak rám néztek, hát mikor történt? Hát nem is mondtad. Azt akkor elmondtam, hogy hát én egy kimondhatatlan nagy ajándéknak vagyok a birtokosa. Hát én elnyeltem Istentől a mennyei jutalmat. Hát akkor egy kicsit olyan csodálkozva néztek rám, azt bólintottak egyet, intettek, azt tovább mentek. Sőt, az egyik kollégám megkért arra, hogy most nagy összeget áldott a lottószerlén, most több lottószerlén megvásárolt, és nagy összeget fektetett bele, hogy most imádkoznak én azért, hogy megnyelje ezáltal a lottó nyeremény főtalálatát. Mert akkor olyan 3 milliárd körül volt a főnyeremény. Imádkozzak érte. Hát mondom, én ezért nem imádkozok, Béla. Hát ő. Tehát imádkozzak, azt mondja, nem fogom megbánni, meg az egyházunk se fogja megbánni. Azt mondja, hidd el nekem, hogyha megnyerem a főnyereményt, te is kapsz belőle, meg az egyházadnak is fogok adni, oda fogom adni az 1/3 részét. Én ezt garantálom neked, csak imádkozz érte. Próbált engem ilyenre csábítani. Hát milyen a világ? Mennyire megszédíti az embereket a pénzszerelme, a nyeresség, a vágy, hogy több hasznosabban tudja eltölteni az életét. Pál apostol arra figyelmeztet, hogy legyünk mindennel elégedettek. És az elégedettséget tanulni kell. Mert a több, a még több pénz, az még nem azt jelenti, hogy boldog is vagyok. Ebben a társadalomban, ebben a világban, amiben élünk, bekapcsoljuk a tévét, bekapcsoljuk a rádiót, mit látunk? A filmeket is megszakítja a reklám, hogy vásárold ezt, újítsd fel az otthonodat. Ha még nincs is pénzed, vegyél fel kölcsönt. Nagyon alacsony a kamatláb, és mondja, hogy cseréld le az autódat. Nem kell, hogy pénzed legyen. 0 forintot, vagy 1 forintot fizet el bele. És csábítja az embereket. És a végén mi történt a devizahitelnek is ott a kamatot, hogy emelték. Mennyi sok ember hajléktalanná vált. Kilakoltatták, mert nem tudta fizetni azt a magas kamatot. Vagy megyünk a nagy áruházakban is. A nagy áruházak is, a nagy áruházláncok is megragadják a gyerekeket, hogy a Tesco-ba, a Spárba, hogy annak ilyen kis játékokat, törpéket, hogy ezeket gyűjtsen, ezeket a pontokat, majd utána kapol táskát, kapol különféle ajándékokat belőle, és a gyerek is ösztönzi a szüleit, hogy jöjjenek össze azok a pontok, azok a játékok, azok a törpék, amik voltak, és kénytelen a szüle is, hogy sokszor eleget tenni. És vigyázni kell, mert ott is megragad bennünket a vásárlási láz. Mert mindenütt csak azt látjuk, hogy akció. És akkor a pénztárcánkhoz miért többet költekezünk? És utána hazamegyünk otthonunk, és azt látjuk, hogy hát én ezt nem is terveztem. Én igazán csak egy kis kiló fistelcukorért, meg kenyérért, tejért, a szükséges dologért mentem be, és hát teli van a szatyrom, alig bírom hazavinni. Mert csábít bennünket a vásárlás, hogy vásárolt, vedd meg! A keresztény embernek ki kell, hogy tudja mondani azt, hogy elég. Ami hasznos, ami igazán kell a háztartásban, ami kell most nekem a ruházatom kicseréléséhez, azokat tudja megvenni, megvásárolni. Azt mondja Pál apostol, hogy van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Hát az élelmünk és a ruházatunk mellett én úgy gondolom, hogy beletartozik az is, hogyha van otthonunk. Mert hiába van nekem ruházatom, van élelmem, tudja, nincs otthonom. Ebbe azt is lehet érteni, hogy a mi testi házunk, a lelkünknek, a templomának legyen egy otthona, mert ha nincsen otthonunk, nincs hajlék a fejünk felett, akkor az időjárás viszontagságainak mi ki vagyunk téve. Akkor hogy bírnánk elviselni a meleg nyarat? A hideg teret, a munkánk után, amikor hazamennénk, hol tudnánk magunkat kipihenni? És még sorolhatnám. Hogy tudnánk családot alapítani, gyerekeket felnevelni, ha nincs otthonunk? Hát ebben van élelmünk, ruházatunk, ebben az is benne foglalhatik, hogy legyen otthonunk. De és ha mindezek megvannak, akkor tudjunk elégedettek lenni. Elégedetten, hálatelt szívvel élni a mi életünket, hálát adva mindenért a mi atyánknak. Gondolom mi, akik itt ülünk, mi is elmondhatjuk, hogy hát élelmünk, ruházatunk van. Nem mondhatja egyikünk se, hogy hát én már napok óta nem ettem, mert nincs otthon egy falat kenyér se. Azok a szükséges dolgok, gondolom a hűtőszekrényünkben megvan. Ha hazamegyünk az otthonunkba, tudunk majd ebédelni, el tudjuk látni a gyerekeket, vagy ha vendégek jönnek hozzánk, azokat is meg tudjuk kínálni, meg tudjuk vendégelni. Hát kell ennél több. Az elégedetlenség az bűn. Mert az már Isten elleni lázadás, hogyha én elégedetlen vagyok. Nézzük meg a nem hívő embereket, a világi embereket. Azok legtöbbje mind elégedetlen. Hiába jól megy úgy a sorsa. Mondhatni azt, hogy gazdag ember, és mégis zúgolódik, hogy na most ennek felvitték az árát, szidja a társadalmat, a politikát, a kormányt, és még mondhatnánk. Minden jön a szájukból, csak elégedettség szavai nem. Nem a hála, nem az öröm, hanem a megkeseredés, az elégedetlenség. És az nagyon szánalmas, hogyha a Isten gyermekeinek a szájából jön ki elégedetlen szó. Amikor a mi szánkból üdítő szavaknak kellene, hogy jöjjenek. Édes értető víznek. És amikor a mi számból is csak keserűség jön. Hát ezáltal hogy tudom mi megnyerni embereket, ha mi is elégedetlenek vagyunk. Sokszor elégedetlenségünknek az a kiinduló pontja, amikor mi másokhoz viszonyítjuk magunkat. Amikor azt nézzük, hogy a másiknak mennyivel jobban megyen, mennyivel szebb háza van, mennyivel jobban választékosabban ruházkodik, mennyivel szebb, gyönyörű autóval jár. Míg én csak itt oda tudtam eltölteni a nyári szabadságomat. Add meg viszont a tengerparton nyaralt, az süttett a haját, a hasát, a luxus jaktán. És akkor kezdünk irigyek lenni. Hogy hát nekünk miért jön? Sőt, még az is elégedetlenséget szül, akkor azt látjuk, hogy a másik, hogy milyen egészséges, milyen erős. Én meg állandóan csak az orvoshoz járok. Váltom ki fel a gyógyszereket a patikába. Hát ezt érdemlem én a sorsomtól. Mondott az az ember még, mennyi italt meg is iszik. Én meg igyekszek az egészséges életmódhoz. És mi sorolhatnám? Hát miért egészségesebb, miért erősebb az, mint én vagyok? És kezdünk zúgolódni. És kezdünk mégis tehet is felkiáltani, hogy Uram, miért? Mint hogy olvasok a 73. zsoltárban a szálat. Az is elégedetlen volt, hogy hát ott a körülötte levő gazdag embernek milyen jól megy a sorsa. Duska, kövér, minden. Semmi baja nincsen, egészséges. De a végén bűnbánó szívvel azt mondta, meg nem értettem addig, míg be nem mentem Isten szent templomába. És azt láttam, azt tapasztaltam meg, hogy hát mindezek el fognak veszni. Hát azoknak a gazdaságuk meg fog rohadni. Azoknak nincs meg az arany nyeresség, amit én megkaptam a mindenható Istentől. Annak az útja az örök sötétségbe vészel. De az én utam meg az örök világosságban, amely csodálatos világába fog érkezni. Mert legyek elégedett, mert Isten megadja mindig, amire szükségem van. Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és ő megadja azokat a szükséges dolgokat, ami valóban kell, ami földi életünk betöltésére. És melyik bölcs Agónak a mondását? Ő azt mondta, Isten felé úgy imádkozott, hogy Uram, szegénységet és gazdagságot ne adj nékem. Nehogy a gazdagságomban azt mondja, hogy ki az Úr, ki az Isten, olyan dőfösé váljak, hogy nehogy olyan szegény legyek, hogy ezáltal bűn kövessek el, hogy meglopjam embertársaimat. Szegénységet vagy gazdagságot. Inkább a kettő között. Testvérek, ez az igazán hívő élet. Mert ha szegény vagyok, akkor nagyon, ha hajléktalanná válok, nincs pénzem, nincs ruhálatom, akkor zúgolódává válok. Akkor felemelem szavam Isten felé. Megkeseredek. De ha nagyon gazdag vagyok, akkor meg én is azt mondom, hogy kicsoda az Isten, hát én vagyok a hatalmas. Én előttem hajbókolnak az emberek. Én vagyok a tekintélyes. Akárhol megjelenek. Mindenütt körülrajonganak az emberek. Mennyi barátom van. És még mondhatnám. És már magamat képzelném ma Istennek. Egy kisvárdán, amikor jártunk szolgálatban, Csaba is fordottam, meg egy páron voltunk ott egy kiszolgáló csoporttal. És volt egy kedves idős házaspár, az eszeni házaspár. Idősek voltak már, a bácsi már 90-en felül volt, a néni is 80 valamennyi. És legtöbbször azok láttak bennünket el, ebéddel, akkor oda mentünk vasárnap, mert egész napot voltunk délelőtt és délután is. És ez olyan szerény, egyszerű körülmények között élt ez az idős házaspár, és olyan boldogok voltak, olyan békességet árasztottak, és olyan hálatercével boldogan nyitották ki a kis fájzatnak az ajtaját, és mutatták, hogy az idei nyárnak a termését, hogy mennyi befőtet el tudtak rakni. Meg nézetesről mutatták a hűtőt is, hogy van benne szalonna, van benne zsír, ami szükséges. És boldogok, elégedettek voltak. És még vendégül is láttak legtöbbször bennünket. Holott voltak ott még vagyonosabbak is, azok inkább egy kicsit hátrább húzottak. De ez a házaspár általában ezek mindig ők fogadtak bennünket. Elégedett, boldog emberek voltak. Pál apostol azt mondja, hogy én elégedett vagyok, mert én megtanultam, hogy tudok szűkölködni, tudok bővölködni. Éhezéssel is, a gazdagságban is. Mindenben elégedett vagyok. Pedig hát ez a Pál apostolnak milyen hányaveti élete volt. Mennyi üldözésben, mennyi verésben, keserűségben, megaláztatásban volt része. És azt mondta, hogy elégedett vagyok. Tudok megelégedett lenni. Tudunk-e valóban mi is megelégedettek lenni? Tanuljuk ezt minden nap, hogy én elégedett, én boldog ember vagyok. Mert Isten ezt várja tőlünk. Mert tudjuk azt, hogy akármink van, azt itt hagyjuk. Gazdagságunk is megrohad. Másé lesznek. Amit idáig gyűjtöttél, azt nem tudod magaddal vinni. Azt mondja Jób is, amikor elvesztette a gyermekeit, az egész vagyonát. Megszaggatta köntöseit, megderefált a fejét, és leborult Isten előtt, és azt mondta, hogy mezítelenül jöttem erre a világra. Világos, hogy mezítelenül is fogok elmenni. Ott volt a makedóniai nagy Sándor, a nagy világhódító. Szinte a fél világot megnyerte magának. És amikor már ott volt a halálos betegségében, azt mondta a szolgáinak, alattvalóinak, hogy engem, ha el fogtok temetni, úgy temessetek el olyan koporsóban, hogy a koporsó két oldalán fújjatok egy lyukat, hogy ott legyen a két kezem kitéve, hogy lássa mindenki, hogy megragadtam ezt a világot, a kezemben volt a világ gazdagsága is, hogy lássák meg tanulságul, hogy mégis üres kézzel hagyom ezt a világot el. Egy csecsemő is, amikor megszületik, azt látjuk, hogy az a kis csecsemő, az a kis picinke kis emberke, ilyen kis ökörbe szorított kézzel jön a világra. És ott van végig a keze, nem nyitva van a kis gyereknek, ökörbe. Mert azt jelenti, hogy ember született erre a világra, és ez a kis emberke azt akarja, hogy megnyelje az egész világot, megragadja, markába tartsa. Nem akar jelenkedni. De csodálatos módon, amikor ez a kis emberke felnő, amikor ezt a kis emberkét temetik, az ökörben szorított kéz nyitva van. Nem vitt magával semmit. Itt hagyta. Mert semmit sem hoztunk a világra. De azokat visszük magunkkal, amit Isten országa ügyében nyertünk, építettünk. Azokat a kincseket. Az anyagi javak, amik most rendelkezésünkre állnak, nem biztos, hogy holnap is birtokolhatjuk. Éjjel elkérhetik a mi lelkünket, és így marad. Ellophatják. Ilyen természeti katasztrófa. Összomlik a házunk. Lehet valamilyen közúti baleset, tönkre megy az autónk, és sorolhatnánk. Csak ideig óráig birtokoljunk mindezeket. Valaki úgy határozta meg, hogy a mi életünk, amit ezeket az anyagi javakat, amit viszünk itt az életünk útján, ez olyan, mint egy úti bogyász. Az életünk vonatán utazva, az a vagyon, minden, amit szereztünk, ezt visszük magunkkal ezen a vonaton. Állomásról állomásra. Visszük a nagy koffert, a mi vagyonunkat, a mi megszerzett javainkat. De amikor az életünk vonata a célállomásba, a végállomásba érkezik, ezt az úti bogyászt már kiveszik, kiragadják a kezünkből. És üres kézzel szállunk le erről a vonatról. Mi hát a nagy nyeresség a mi számunkra? Azt mondja János apostol, aki él, fiú, az él az élet. Hát kell ennél nagyobb nyeresség. Elmondhatom én is, hogy én egy herceg vagyok. Az én atyám, az örökkévaló király, az uraknak ura. És én ennek vagyok az örököse. Hát kell ennél nagyobb nyeresség ebben a földi világban. Erre törekedjünk, hogy ezt megtartsuk, és semmilyen elégedetlenség, semmilyen nyerességvágy, semmilyen hatalom el ne ragasszon bennünket ettől az kimondhatatlan ajándéktól. Ezt tartsuk meg. Nagyon sok ember, az éltető elem az, hogy minél több és több és többet gyűjtsek. Sok ember azt mondja, hogy amikor mondtam neki az evangéliumot, hogy Hát nem az embernek ez az igazi életnek a célja, hogy minél több és többje legyen, hanem az, hogy nyelje meg Isten kegyelmét. És akkor az illető gőzösen, szinte, majd csak káromkodva. Itt legyen nekem igazán jó dolgom ebbe a földi életben. Mit érdekel engem már utána? Ilyen könnyelmű kijelentéssel él a mai világi ember. Hogy itt legyen jó dolga. Pál apostol azt írja még ebbe a levélbe Timóteusnak, hogy gyakorold magad a kegyességre. Mert a test gyakorlásának kevés haszna van. A kegyesség pedig mindenre hasznos, mert megvan benne a jelen és a jövendő élet ígérete. Kettős haszna van a kegyességnek, az Isten félelemnek. Hát mi az a kettős haszna? Hogy először a jelen való földi életben megvan a haszna. Mert helyére kerül az embernek az idáig az élete. Hiába való élete. Megtalálta élete értelmét és célját. Hogy megnyerte Krisztus magának. Megbékélhetett Istennel, megbékélhetett önmagával és embertársaival. Már ez is milyen nagy haszon. Elnyerte bűnei bocsánatát. Van békessége, van öröme, tanácsadója, vigasztalója, pártfogója, gondviselője. Nem csodálatos nagy nyeresség már. Ebben a jelen való földi életben már. A kegyességnek, az Isten félelemnek. És az eljövendő életi ígéretét nyeri még el. Aki kegyes, aki Isten félő. Hiszen Isten gyermekeként a nem csodálatos világának, országának a birtokosa. Elnyer az életnek koronáját. És az a nagy nyeresség, amit szem nem látott, fül nem hallott, amit mond az apostol is, és embernek szíve meg se gondol. Ilyen nagy nyeresség vár majd miránk odahát. És figyelmeztet bennünket, mert délelőtt is az ige, hogy valóban a nyeresség, a pénz utáni vágy, a pénz szerelme. Nem azt mondja az apostol, hogy a pénz szeretete. A pénz szerelme. A szerelem és a szeretet között áll nagy a különbség. Mert aki szerelmes, az éjjel-nappal csak arra a személyre, arra gondol, az egy oldhatatlan vágy, egy érzéki vonzalom az iránt. Szinte egy szerelmes ifjú oda se tud figyelni a környezetébe, hogy mi történik. Nem is tud igazán tanulni, amikor szerelembe esik az a ifjú. Mert csak az van előtte, hogy megkaparintsa, hogy birtokolhassa azt a szeretet lényt. Ilyen szerelem, ilyen erős vonzalom van. Az olyan iránt is, aki a pénz utáni szeretet, vágya, szerelme van a szívében, és nem tud tőle szabadulni. Mert minden rossznak gyökere, azt mondja az apostol, mert minden fájdalomnak gyökere. Hát, ki ellenség a pénztárcájának? Hát gondolom senki. Hát mindenki azt szereti, hogyha a munkahelyemen elvégzem én azt a munkámat, hogy megkapjam azért a kellő fizetségemet. Senki se ellenség így a pénztárcájának. Hát ezért dolgozunk, ezért fáradozunk nap mint nap, hogy legyen pénzünk, legyen jövedelmünk, el tudjuk tartani magunkat, a családunkat, a szükséges dolgokat meg tudjuk vásárolni. A pénzre szükségünk van életünk fenntartására. De ne legyünk a rabjai. Ne eszkösse le állandóan a mi figyelmünket, hogy minél több és több és többet gyűjtsünk. Akinek a pénz után a szerelme van, az éjjel-nappal arra gondol, hogy hogy tudná ezt még jobban kamatoztatni, befektetni, hogy még több pénzt, még több nyereség is a markát. Az ilyen ember a pénz utáni szerelem hajtja, ez feladja minden szabad idejét. Az olyan ember, aki a pénz után hajszol, aki a pénz utáni szerelem van, az A családjával való kapcsolat is már megszakad. Nincs kapcsolata gyerekeivel. Nem tud velük foglalkozni. Mert éjjel-nappal azon fáradozik. Telefonál. Utazik. Üzletet köt. Sorolhatnám. Az ereje az egészsége rámegyen. Nem tudja még éjszaka se igazán kipihenni magát attól a fáradalomtól a napi hajsz után, mert nincs már békessége, mert ott nyomassa a mamon, vágya a szívét, ott van benne a tudatába, és nem tud kikapcsolni igazán. És ezáltal rámegyen előbb-utóbb az egészsége, rámegyen az idegrendszere, és még sorolhatnám. És ezek után következik, a sok fájdalommal jár. A fájdalomban elég az embernek. Elég, hogyha fáj a fogunk, igaz? De mi van, hogyha fogunk mellett? Még a fejünk is fájna, a hátunk is hasgatna, a tüdőnk is fájna, és még sorolhatnánk. Sok fájdalommal jár, azt mondja az apostol. Amikor az ember már a pénznek a rabszolgájává válik, holott az embernek kell uralkodnia a pénze felett. Amikor aranybólyúként emelik fel, az a mamon, az az ideál, azt imádják, ha csak azt számolgatják, azt rejtegetik, abban gyönyörködnek, és elszakadnak a hittől. Mert már, hát hogy van a ideje, hogyha egy nappal áll, minden napját arra szenteli, azzal tölti a pénz utáni futás után. Hát nincs ideje imádkozni se. Nincs ideje igényt se olvasni. Hát nincs ideje közösségbe se járni. Sajnos előfordul az is, hogy sok ember nagyon sok pénzt össze tud gyűjteni. Nagyon sokat, rejteget van, aki otthonában, a pánájában, vagy a bankban, és csak számolgatja, számolgatja, és nem is akar megválni tőle, hogy mellette még egy nyomorult szegény, hiába gazdag, hiába milliárdos már mondani, de mégis sajnálja saját magára költeni. Megkíván valamit, veszem fel csokoládét, vagy megkívnál egy fagylaltot kint az utcán, és sajnálja megvenni. Pedig van rá pénze. Csak gyűjtögeti. Mint ahogy Adi Erdős érte, hogy a disznófejű nagy úr csak az aranyon és az aranyon. Vagy Petőfitől a zsugori uram, az is csak számolgatta a pénzt minden. Egész életét nyomorúságban, szegénységben, egy kunyhóban töltötte. És akkor meghalt. Akkor derült ki, hogy hát mi vagyona volt ennek az embernek. És van olyan ember, annyira szereti a pénzt, annyira pénz szerelme van, hogy még ráadásul olvastam olyat is, hogy Budapest utcáért is kiment, koldus ruhába öltözve, hogy nem volt elég, ami a nagy üzletből bejött neki, hanem még ott is tartotta a kalapot, rongyos ruhába öltözve, hogy még azt a milliárdokat is egy pár forinttal gyarapítsa. Ilyen emberek is vannak. Ez a pénzszerelme. Nem akar megválni tőle, ragadni akarja magának, birtokolni, tartani. Na, ettől akar felszabadítani bennünket Isten. Ne essünk így a pénznek rabságába. Mert könnyen belesünk. Hanem azt mondja a zsidókhoz írt levélben is, hogy ne legyetek pénzsolvárak. Éljétek azzal be, amitek van, mert ő mondta, nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged. Isten ő megajándékozott bennünket a kimondhatatlan ajándékkal. Azzal az ajándékkal, amit a világ emberei nem ismernek, aminek mi a birtokosai vagyunk. Hát azt hiszem, hogy ezzel igazán meg lehetünk elégedve. És amire szükségünk van, a mindenható Istenünk az betölti a mi szükségénket. Arra figyelmeztet, hogy mindig először keressük Isten országát, az ő igazságát, és ő meg fogja adni nekünk. Éljünk hát Istennek tetsző módon, és amit kapunk Istentől, azt hálatelt szívvel vegyük, adjunk neki hálát, és jól tudjuk azzal sáfárkodni, azokkal a ránk bízott javakkal, amivel megajándékozott bennünket.